Tovább keressük a diagnózist a gazdasági depresszióra, a tőzsde hirtelen hangulatváltozásaira, és rajta tartjuk ujjunkat a piac pulzusán. Folytatódik a Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
Ezt most vegye be és nyugodjon meg!
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.
Jó reggelt kívánunk mindenkinek, ez a Millás reggeli továbbra is, illetve hát nem jó reggelt, hanem szép napot most már, meg 9 óra 10 perc van itt a Rádió Café 98.0-as frekvencián június 4-én, kedden a stúdióban Ács Gábor.
És Kántor Endre, jó reggelt kívánunk.
És a
én meglepődtem, csak hogy már ez a dalt, már ez a dal szólt, hogy FM. Hát, hogy tele volt az akvárium.
Hát figyelj, és vannak jó zenét szerető emberek.
Nem tudtam, hogy ők ennyire menők és népszerűek, tökre örültem neki. Azt gondoltam, hogy majd ellötyögünk néhányan, de kellemes meglepetés volt. Abból a szempontból, hogy ők ilyen népszerűek, nyilván kényelmetlen, hogy mondjuk nem úgy nézed, ahogy, de ez már tényleg egyéni szoszra, mert örülök, hogy jó sokan voltak, jó hangulat volt, és nagyon régen hallottam minden irányból francia szövegeket a fülembe üvöltözni, ami egy külön, és nem negatívunként mondtam, tényleg nagyon érdekes élmény volt.
Ez lehet egyébként negatívban is értelmezni.
Persze, azért tettem hozzá, hogy egy szuper kis koncert volt tényleg.
A történelem ismétli önmagát, mi pedig a történelmet. Érdekességek, évfordulók, események. Azt hiszed, külön vagy, mint dédapáid? Majd kiderül. Mesél a múlt. A Millás reggeli történelmi rovata.
És benne állandó szakértője, rovatgazdája ennek a rovatnak, Katona Csaba történész. Szervusz, jó reggelt!
Szervusztok, jó reggelt kívánok!
És egy olyan ember, akiről szerintem sokan lehet, hogy csak úgy emlékeznek, hogy látták valamilyen szerepben, kisebb szerepben, de lehet, hogy nem ugrik be a nevük, neve Balassa Jenőnek, aki egyébként 1859. május 30-án, tehát 165 évvel ezelőtt született.
Így igaz, egy olyan színészről beszélünk, aki egyfelől színészként is nyomot hagyott maga után, másfelől pedig mesemondóként is nyomot hagyott maga után. Igaz, hogy ezek a nyomok megkoptak, hiszen 1926. augusztus 4-én halt meg, tehát lassan a halálának is elkövetkezik a 100. évfordulója.
Csaba, mielőtt belemész az életrajzába, mit csinált a mesemondó a 19. század második felében? Vagy hogy ez a szakma, ez hogy működött?
Járta az országot és meséket mondott, és fogok erre egy-két példát mondani, mert természetesen sikerek övezték ezt a fajta tevékenységét, amikor valahol megjelent, de másfelől nem csak sikerek övezték, de egyébként ha már így szóba jött, akkor nézzük meg, tehát mondok erre példát. Találtam például egy olyan tudósítást, ami a Szamos című labban jelent meg 1914-ben, és a következőt találjuk itt, mindjárt megkeresem, hogy pontosan tudjam idézni. Basa bácsi néven ismerték, mint mesemondót, ez a Basa, ez feltételezem a Balassából rövidült, és a következő szöveg jelent meg, azt mondja, hogy ki ne ismerné széles az országban a gyermekek aranyos mesemondó Basa bácsiának nevét. A szatmári gyermekek már régóta várják, hogy egyszer már nekik is meséljen sok-sok kedves mesét, csengőbongó rímeket, verseket, de eddig hiába várták, mert bizony Basa bácsit majd, hogy szét nem szedik a sok meghívással, melyek mind csak azt hajtogatják, hogy nekünk is meséljen, hozzánk is jöjjön el, édes Basa bácsi. Na most nem sorolom tovább, a dolog lényege, hogy az derül ki az egészből, hogy folyamatosan járta az országot, és a tudósítás úgy ér véget, hogy de nem csak a gyermekek, hanem felnőtteknek is különlegesség, számba menő érdekesség. Balassa Jenő, a Budapesti Vígszínház kitűnő művészének a mesedélutánja, amelynek részletes műsorát legközelebb közöljük. A mesedélután ehó 8-án szombaton délután 3 órakor lesz a Város Színházban. Jegyeket a nagy elővételre való tekintettel mindenki igyekezzen már most lefoglalni.
Oh.
Tehát magyarán fogalmazva járta az országot.
Na, de ezt pont ezt akartam kérdezni, hogy színházban ezek szerint. Tehát akkor tehát nem falunapon állami támogatással haknizott, hanem ezért az emberek pénzt adtak, mert ismert művész volt, és ennek a műfajnak is megvolt a népszerűség ezek szerint.
Abszolút mértékig, és akkor mondok egy másik példát erről, hogy hogyan működött ez a dolog. Hát például az állatkertben Budapesten rendszeresen fellépett. Hozzátartozott, hogy egy állatkertbe vitték a gyerekeket értelemszerűen, és nyilván az állatkert törekedett rá, hogy egy komplex műsorszolgáltatást tudjon nyújtani, úgynevezett alkalmi gyerek délutánokat rendeztek itt, és hát ki más, mint Balassa Jenő alias Basza bácsi tartotta a meséket, és állatmeséket mondott Génius Loci, melodrámákat, ezen kívül cimbalom, hegedű, zongora kísérte őt, és nagyon-nagyon szerették, sőt, olyannyira szerették, hogy egy idő után ki kellett egészíteni az ő munkáját. Volt ugyanis Oszkár bácsi néven egy Szalai Oszkár nevű úriember, aki szintén nagy mesemondó hírében állott, és ketten igyekeztek elvinni a vállukon ezt a dolgot. Ez annyira szép történet. De 1920-ban ennek vége van, és a következő történik, hogy egy 22 nyarán, ugye szétesik az ország, értett, hogy 20-ban miért van vége, 22 nyarán újra kezdik, de botrány tör ki, ugyanis a helyzet a következő, hogy mind Oszkár bácsi, mind Basa bácsi zsidó származású, és emiatt az állatkert nem alkalmazta őket a neobarokk Magyarországon. Úgynevezett rendezett vallású új mesemondók léptek a gyermekek elé, de azok meg megbuktak. Mert hogy nem igazán tudták azt a színvonalat hozni, amit a két zsidó származású művész, és az egésznek az lett a vége, hogy 26-tól újra kezdték a mesélést, de ebben meg már Basa bácsi nem tudott részt venni, mert ebben az évben meghalt, tehát maradt Oszkár bácsi. És hát ez a kis történet remekül példázza azt, hogy egy ennyire úgymond lazának számító téma is, mint a gyerekeknek való mesélés, azt hogyan tudja megvérgezni a politika. És ez csak egy...
Hát, 165 év múlt el, de vannak dolgok, amik nem változnak.
Hagyományőrző nemzet vagyunk, maradjunk annyiban, szó minden értelmében. De nézzük meg Balassa Jenő életét, mert azért ne csak igen. A állatkerti botrány kapcsán emlékezzünk róla. Ugorjunk
az elejére, igen.
Így van, Jászárok szálason született, ez a település egyébként azért szűke pátriám, tehát már csak ezéri szimpátiával viseltetek iránta. 1859. május 30-án, és ez egy zsidó családból származott, és Varc Annának hívták az édesanyjás, Weiger Mátyásnak az édesapját. Ebből ki lehet logikázni, hogy nem feltétlenül Balassa Jenő néven született, és tényleg nem. Születési neve Weiger Jakab volt. 1910-ben változtatja meg majd ezt a nevet. Nagyon késő. De gondoljunk bele, hány éves akkor. Már 50 elmúlt, amikor megváltoztatta a nevét. Így van. És egy tehetséges, jó eszű srác, aki a Budapesti Egyetemre jár, de nagyon hamar rájön, hogy az egyetemi vizsgák fegyelmezettsége, meg egyáltalán a polgári léttel való fegyelmezettség az nem az ő világa. Két fél évet bír ki, majd fogja magát és átiratkozik az Országos Színművészeti Akadémiára, tanulni azért kell, de nem mindegy, hogy mit. Majd pedig belecsap egy olyan dologba, ami ugye a 19. század második felében, azért már utolsó harmadában azért már ilyen, hát elég avittas dolognak számít, vándorszínész lesz belőle Lászi Vilmos társulatában. És ezt az életmódot folytatja egy bő 10 évig, ami úgymond kiváltja ebből az állapotából, az nem más, mint hogy megnyílik a Vígszínház, és ide hívják őt állandó szereplőnek. Hát ez egy ugyanolyan nyitott színház, nincs még meg az a rangja, amit aztán később kivívott magának, de természetesen Balassa Jenő él ezzel a lehetőséggel, illetve akkor még Weiger Jakab, és lényegében 1925-ig gyakorlatilag a haláláig a Vígszínház tagja lesz, és emellett pedig az Országos Színész Egyesület tanára, majd 1919-ig, szintén bő 10 éven át, igazgatója. És arról volt egyébek mellett nevezetes, hogy mind klasszikus, mind komikus szerepekbe nagyot tudott alakítani, de egyébek mellett azzal vált ki a színésztársai közül, hogy iszonyatosan jó rövidtávú memóriája volt, ami azt jelentette, hogy ha nehogy Isten, egy művész megbetegedett, nem ért oda megfelelő időben az előadásra, magyarán fogalmazva baj volt, akkor ő volt az, aki a lehető legbravúrosabb módon képes volt beugrani minden létező szerepbe.
Ezt én sose értettem, hogy ezt hogy tudják, hogy egy-két nap, hát egyáltalán elképzelhetetlen számomra, hogy hogy lehet annyi szöveget megtanulni és eljátszani a színészeknek, de az, hogy egy-két óra vagy nap alatt fúra megtanulni és beugrani és eljátszani, ezt el nem bírom képzelni, hogy tudja valaki.
Ugye ez egy összetett dolog, ugye nem tudjuk, hogy a beugrás mit akar aznap, vagy egy nap előtte, egy hét előtte is nagyon durva, tegyük rögtön hozzá. Nem mindegy, mekkora a szerep, nem mindegy, hogy játszotta már azt a szerepet korábban, vagy nem. Nem mindegy, hogy játszotta abban a darabban, más terepben, és ekképpen az ismeri nagyjából a szövegkönyvet. Tehát nyilván ezek összetett és bonyolult dolgok, de az biztos, hogy felkészülés, nagyon komoly próbák nélkül beugrani, az minden körülmények között egy bravúr, és hát ő egyebek mellett erről volt nevezetes. Itt azért megemlíteném azt, hogy nem véletlenül 19 év volt igazgató ugye az Országos Színész Egyesületnél, mert hogy szerepe volt a szocialista párt megalapításában, tehát mérsékelten jobboldali gondolkodású volt, és valószínűleg azért 1919 után nem csak az zsidó származása, hanem esetleges politikai tevékenysége miatt is háttérbe szorulhatott, de ugye ez már megint a politikai vetületek felé visz el minket, és nem erről szeretnék elsődlegesen beszélni. Ami viszont biztos, hogy nyitott ember volt, aki a modernitás felé nyitott szívvel és nyitott lélekkel indult el, ez alatt azt értem, hogy filmszerepei is voltak. Több mint 20 filmszerepe. És az első filmszerepe 1917. Gondoljunk bele, hogy 1859-ben született, 1926-ban halt meg, tehát egy 10 év alatt közel 20, konkrétan 24 filmbe szerepelt. Az egy döbbenetes tempó, ha megnézzük. És egy-egy évben több, ilyen, most én ne ilyen ne a világ filmtörténetének a legnagyobb szerepeit képzeljük, én mondok egy példát, például a Lou a Kokott című filmben szerepelt, ez egy 1918-ban készült film volt, de Kertész Mihály rendezte, tehát azért nem egy akármilyen névről beszélünk, és a Lou a Kokott című filmben, amit angolul The Kokott, illetve németül Lou die Kokotte címen is, mint társadalmi drámát vetítettek, vértanácsos szerepében láthatták Balassa Jenőt, és szerepelt a New York Express Kábel című filmben, a Teherán gyöngyében, a Napraforgós hölgyben, az Árendás zsidóban, nem igazán a Karolinában is, ahol Oblonszkijt alakította, tehát ezek elég összetett dolgok, sőt, az első Fekete gyémántok feldolgozásban is szerepelt, tehát egy elég összetett színészi játékról beszélhetünk az ő esetében. És még egy dolgot említsünk meg, hogy megnősült 1910-ben, abban az évben, amikor a nevét megváltoztatta, Fátyol Klári születésén nevén Dula-Olá Klári cimbalom művésznőt vette el, aki egy ismert művésznő volt, ő is koncertezett szanaszét az országba, viszont roma származású volt. És ebből a házasságból született aztán a fia, Balassa János, aki pedig, gondoljunk bele, hogy egy ilyen 1903-ban született egyébként ez a gyermek, tehát korábban, mint ahogy a házasság megtörtént volna. És képzeljük el azt, hogy valakinek úgy kell az életét a Horthy korszakban leélnie, hogy részben roma, részben zsidó származású, házasságon kívül született gyermek, tehát hogyha van halmazottan hátrányos helyzet, akkor azt gondolom, hogy ez minden körülmények között az. Mindazonáltal azonban sikeres színész lett belőle, fájdalmasan rövid élete volt, 1948-ban halt meg. Epizódistaként szerepelt, tehát ő is kisebb szerepekben tündökölt inkább, és azt jegyezték föl róla, hogy nagyon hitelesen tud alakítani pincéreket és inosokat, meg cigánzenészeket. Az apai örökség bizonyos értelemben az, azt gondolom, hogy épp úgy megjelenik az életművében, mint ahogy természetesen az anyai örökség is. Balassa Jenőre visszatérve,
bocsánat, én azt gondolom, hogy... Mielőtt visszatér, Saba, csak annyit, hogy ez még ugye a némafilm korszak, ugye ők ezen némafilmekben szerepelt?
Ezek abszolút, szerint? Igen. Tehát ugye a Balassa Jenőnek a filmjei azok kizárólag a korai időszakhoz kötődnek, tehát 17-től 23-ig, az egy bő fél évtized, tehát itt lehet még arról beszélni, hogy a orgánumával tudott volna villantani. Ami miatt pedig azt gondolom, hogy fontos lett volna róla megemlékezni, túl azon, hogy egy jászárok szállással elfogult vagyok, az, hogy megint egy olyan emberről beszélünk, akit egyrészt elfelejtettek, de a maga korában roppant népszerű volt. Másrészt pedig hozzám nagyon közel állnak azok az emberek, akik több területen képesek kiemelkedőt nyújtani. Ő pedig egyrészt kiváló színész volt, másrészt pedig ez a mesemondó vonulat az ő életébe, ez egy teljesen más képességeket, teljesen más kommunikációs készségeket igényel, hiszen egy gyerekközönséget megszólítani, az döbbenetesen más, mint a Víg Színház majd valamelyik frivol francia darabjába alakítani a humoros inast. Ebből következően az élet több területén tudott kimagaslót nyújtani, a nevét pedig hát lassan, de biztosan elfeledték. Hát remélem hozzá tudtunk tenni egy picit, hogy kicsit felfigyeljünk a személyére, mert itt roppant izgalmas figuráról van szó.
Csaba, még a névváltásra rákérdezhetek, amikor ő már befutott színész volt, úgymond, és ugye az eredeti nevén, tehát Schweiger Jakab néven nyomta a pályáját évtizedeken keresztül, akkor mind okot ennek a közepén 50 évesen nevet váltson. Ezt tudjuk? Erről van valami?
Nem találtam meg az indokot. Nyilván, ha valaki ennyi idősen hoz meg egy ilyen döntést, most nem azt mondom, hogy identitást váltott, de azt igen, hogy ugye ez mégiscsak jelez valamit, de az okát nem tudom. Az okát nem tudom. Az, ami nagyon érdemes elgondolkodni, az természetesen az, amiről az előbb beszéltünk, hogy hát ez nagyon-nagyon későn történt így. Uh-huh. Úgyhogy nem tudom.
De a világbeli változásoknak nem lehetett köze, mert ez nem kapcsolódott még ott, nem, ez
hát
még
1910-ben
történt, tehát ez még messze a háború, nem, meg utána nem később.
Igen. Nem érzem úgy, hogy ez így indokolt volna. Hát a jó Isten tudja.
Hm, jó, ezt akkor
nem látunk bele, nem látunk bele a fejébe.
Sose tudjuk meg. Jó, oké. Csaba, nagyon
illetve
szépen köszönöm.
Még egy azon lenne talán elgondolkodni, hogy amit én megint csak nem tudok, hogy vajon a Basa bácsinak előbb nevezték-e, és esetleg ebből lett Balassa, vagy a Balassából lett Basa. Ugye ma már azért nehéz volna elképzelni, hogy valaki Balassának nevezze el magát, mert ha jól tudom, a történeti családok nevei azok védettek. Tehát én most nem tudnék berebobogni valahogy. Jó napot kívánok, én mostantól Széchenyi István néven szeretnék a világban szerepelni, de hát ebben az időben látszik a Balassa név, az még abszolút nem tartozott ide. Egyébként 100 éve hunyt el Balassi Bálint, ha már. Erről is beszélünk, ugye?
Igen. Akkor még ez is belefért.
Oké.
Okay. Hát akkor bele.
Jó van, Csaba, nagyon szépen köszönjük. Így kicsit többet tudtunk meg Schweiger Jakabról, akit Balassa Jenőként is ismert a nagy közönség, mint kiderült, hogy elég régen, vagy elég későn változtatott nevet. Nem annyira vidám a vége a történetnek, az eleje az sokkal inkább.
Igen, valóban így van, de talán azt el lehet mondani, hogy ezzel együtt 26-ra a halálára valamelyest talán konszolidálódott a helyzete, hiszen azért ne felejtsük el, hogy még előtte is szerepel, csak valószínűleg az a 19-20-21 körüli időszak ez volt az, ami megrendítette az ő pályát, tehát igazából sikerült visszatalálnia, de más kérdés, hogy utána már csak rövidebb élet adatott meg neki. Én meg korrigálom magamat, természetesen nem 100 éve született Balassi Bálint, hanem 400 éve született Balassi Bálint,
de
egy más kérdés.
Igen,
persze. Tényleg, okay, de nekünk csak
nem is figyeltünk fel erre. Köszönjük szépen.
Erre így teljesen, de aztán elkezdtem gondolkodni, hogyha ezt a
gyanúsult. Egy
nagyon nem stimmelt, pedig igen, és simán átcsitottunk mi is. Köszi. Oké. Okay. Szép napot. Szia,
mi, szia. Mik a magyar média, mint tudjuk. Sziasztok.
Katona Csaba történésszel beszélgetünk, illetve ő mesélt Balassa Jenőről, aki 165 évvel ezelőtt született, a Víg Színház tagja, a beugrások mestere.
Mesél a múlt. Történelmi érdekességek, sorsok, életutak a Millás reggeliben.
Jön, tehát a 9 tagú fúziós zenekar Chicagóból, az Indigo Flood, most jelent meg a lemezük. Végighallgattam, azt kell, hogy mondjam, hogy nem teljesen olyan, amire számítottam, vannak sokkal hagyományosabb jellegű számok rajta, mint amit Hanna Pope és zenekara csinál ebben. Ez egy Joe Walsh szerzemény, ezt dolgozták át.
Tőzsdei és pénzügyi hírek első kézből a Rádió Cafén, az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője.
Deák Dávid üzletkötő a vonalban. Szervusz, jó reggelt!
Sziasztok, jó reggelt, üdvözlöm a hallgatókat!
Hát a kirobbanó tegnapi forma után mi a helyzet a mai nyitás után a béten?
Hát kirobbanónak nem nevezném a formát, de azért így is felül tudja teljesíteni a Bux Index az európai indexeket. Hát gyakorlatilag néhány pont mínuszban, most 9 pont mínuszban a Bux Index, ez 0,1%-os esésnek felel meg 69.384 ponton, 1 milliárd forintot egy picit meghaladó forgalommal, és hát nagy mozgás nincsen, aminek éppen azért örülünk, mert ilyen 0,5% körüli mínuszokat látunk Európában mindenhol. A blue chipeinket tekintve az OTP egészen jól tartja magát, gyakorlatilag egy 0,05%-os pluszban 17.590 forinton kereskedik a hazai bankpapírt. A MOL részvénye közel 1%-os mínuszban 2802 forinton áll. A Richter árfolyama nagyon nem változott, 9670 forinton kereskedik, míg a Magyar Telekom 2 forintos mínuszban 992 forint ebben a pillanatban, és hát közelíti az 1000 forintot, ugye a napi tető azért ma már volt 997 forint is.
A Richter mitől ennyire menő most?
Hát ez egy nehéz kérdés egyébként, nem, hogy mitől ilyen menő. Én nem nagyon szoktam ezt így kijelenteni, mert a forgalom azért nem érkezik meg sajnos a részvénybe, így azért azt látom, hogy mind a hazai, mind a külföldi befektetőknek ez inkább az intézményi kereskedők körébe menő. Azért most teljesen én sem vagyok ezzel maximálisan napra kész.
De hogy, úgy értem, hogy...
Hát volt a bejelentés ugye még pénteken, hogy megállapodtak erről a részvénykivásárlási programról, vagy a szerződés feltételei teljesültek, lezárult a tranzakció pénteken. Csütörtökön az érkezett, hogy fél évvel meghosszabbítanák a szabadalmi védettséget az Egyesült Államokban egy kutatás miatt a csúcskészítményre. Úgyhogy igazából ezeket láttuk, és akkor volt forgalom is benne tegnapi napon.
Tehát ezeket reagáltál végül is,
tegnapi nap nagy forgalommal tudott emelkedni, így van. Azon, ezeken kívül, amit említettetek, egyébként speciális új hírt egyébként látunk. Megy a normál kereskedés. Ma egyébként 44 ezer darab Richter cseréjött gazdát, ez azért nem egy olyan nagyon kiemelkedő nap.
Akkor reagált a piac a hírekre, és akkor ez húzta ki a stagnálásból, és kicsit följebb árasztott.
Mi ezt a forinttal? Ott félünk?
Forintban, hát ma egy picit elindult ismét a gyengülés, tegnap azért a nagyobb gyengülésbe tudott visszaerősödni, de ma azért a devizapiacon látunk egy kockázat kerülő üzemmódot, egy euróért jelen pillanatban 391 forintot, egy dollárért pedig 359 forintot kell fizetni a bankközi devizapiacon, és hát erősödik a japán jen a főbb devizákkal szemben, 155.60 a dollár jen és 169.47 az euró jen, és a svájci frank is erősödik, tehát azt látni egyébként, hogy a devizapiacon inkább a hagyományos klasszikusan menekülő devizákat keresik mai nap a kereskedők. Ez egy picit megütötte a forintot, megütötte a lengyel zlotyit is, a régióban a cseh korona nagyon jól tartja magát. Nagyon ez a hangulat reggel.
Oké, nagyon szépen köszönjük. Jó szép kereskedést napot, nektek. Szia-szia. Deák Dávid üzletkötő számolt be a legfrissebb eseményekről a budapesti értéktőzsdén és a forint piacáról.
Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottatok a Rádió Cafén az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője.
Hamarosan arról fogunk beszélgetni, hogy 5 évvel ezelőtt június 3-án hunytelt Térei János. Az ő emlékére 10.000 darab térei kötetet ajándékoznak diákoknak, majd Nagy Boglárkával, a Jelenkor kiadó vezetőivel beszélgettünk. Most egy picit így szeretnék megnyugtatni mindenkit zeneileg is, mert hogy úgy érzem, hogy elég sok olyan témánk volt ma, ami kicsit felzaklatta a hallgatókat. Néha érdemes hátrébb lépni, és a ropogós, gyors dallamok mellett valami olyat hallgatni, ami tényleg a lelket simogatja. Ilyen Marianne Perudennek a felvétele, ami Le Osso névre hallgat, francia ugye a madár. Ezt még 2020-ban írta, de a Putumájon most jelent meg egy válogatásban. Akkor írta ezt a francia énekesnő, amikor kint Brazíliában tanulmányozta a bossanovát, és ott élt, és ez ihlette őt meg.
A kultúra, befektetés önmagunkba. A hozam, előrevívő gondolatok. Könyv, film, színház, kiállítás, műtárgy, zene. Ha a bankszámlád mellett a lelked és szürke állományod is építeni szeretnéd, Kultmogul, a millás reggeli műfajokon és zsánereken átívelő kulturális hozamgeneráló rovata következik.
És ahogy mondtuk, 10.000 Térei János kötetet ajándékoz a diákoknak a Libri. 5 évvel ezelőtt, 2019. június 3-án hunyt el Térei János emlékére van ez az ajándékozás a diákoknak, és erről beszélgettünk Nagy Boglárkával, a Jelenkor kiadó vezetőjével, aki itt van velünk a vonalban. Jó reggelt!
Jó reggelt kívánok!
Mit kell tudni erről az ajándékozásról?
Hát tulajdonképpen ez most nem, maga az ajándékozás gesztusa az nem újdonság. 2021-ben, amikor Mészői Miklós születésének 100. évfordulóját ünnepeltük, akkor a Jelenkor kiadó és a Libri könyvesboltok közösen akkor találtuk ki ezt a meglehetősen nagyvonalú gesztust és akciót, hogy kiadunk egy válogatást a szerző műveiből, és 10.000 példányban, ez egy ilyen kis zsebkönyvformátumú könyvecske, és ezeket a magyar felsőoktatásban, illetve a magyar középiskolákban tanuló diákok egy diák igazolvány felmutatásával ingyen megkapják a Libri könyvesboltokban. 2021 óta megjelent Mésző Miklós könyvén kívül Nemes Nagy Ágnes, Nádas Péter, Bújbér Szilárd válogatott kötete, és most, hogy tegnap volt 5 éve, hogy Térei János elment közülünk, azt gondoltuk, hogy ezt a szomorú alkalmat mégiscsak felidézve a szerző életművét és alakját, most ezt a könyvet kiadjuk, és akkor ismét a ünnepi könyvhétig, még az ünnepi könyvhéten is valószínűleg lesznek ebből példányok, és akkor a Vörösmarty téren is át lehet venni egyébként a Libri standjánál, de hát tegnaptól a Libri könyvesboltokban is minden diák, aki meg kíván ismerkedni ezzel az életművel, átveheti ezt a könyvet.
Kicsit beszéljünk magáról a könyvről, tehát akkor ez egy válogatás, hogyha jól értem.
Igen, miután itt arra gondolunk, amikor ezeket a könyveket összeállítjuk, hogy szeretnénk megismertetni kortárs szerzőket fiatal olvasókkal, akik hát nem feltétlenül találkoznak a kortárs magyar irodalom szerzőivel vagy műveivel, a magyar irodalom oktatásnak nem igazán célja ennek a fajta műveltségnek a közvetítése. Ezért úgy igyekszünk összeállítani ezeket a válogatásköteteket, hogy megpróbáljuk közelhozni azokhoz az olvasókhoz, akik még csak most ismerkednek egy-egy szerző életművével, és természetesen nem titkolt edukációs célja is van ezeknek a válogatásoknak. A Térei kötet tulajdonképpen egy reprezentatív válogatás a szerző jelentős műveiből, időrendben, tehát a legelső kötetétől, a Szétszóratástól, ami ugye 20 éves korában jelent meg, és amivel ő gyakorlatilag berobbant a magyar irodalomban, egészen a posztumusz megjelent önéleti írásáig vannak benne szövegek.
Tehát akkor versek is, és
egy hosszabb próza. Uh-huh. Igen, amiről azt gondolom, hogy egy olyan részletet választottam ki, ami a középiskolásokhoz is közel álló egy csillebérci táborozásnak a történet. És nagyon érdekes egyébként, hogy a legelső vers, ami tehát egy korai vers, ugyanezt a tematikát dolgozza fel csak versformában, tehát hogyha valaki eljut az elejétől a végéig, akkor ezt a fajta keretet, ezt a történetet találja meg lírában és prózában is.
És ez aki kapja, a Marja alapon működik? Tehát érkezési sorrendben, vagy regisztrálni kell, vagy hogyan működik?
Nem kell regisztrálni, tehát egyszerűen az ember bemegy a Libri boltba, felmutatja a diák igazolványát, és megkapja a könyvet, amíg van ez a 10 000 példány. Hát az elmúlt éveknek az a tapasztalata, hogy 1-2 hét alatt ezek a könyvek elkelnek egyébként, tehát kaptunk olyan visszajelzést, hogy egész gimnáziumi osztályok jelennek meg ilyenkor. Tehát ez nagyon...
Ez jó hír, nem?
Nagyon jó hír, és azért is jó hír, mert nyilván nem csak diákoknak kerül ez a kezébe, hanem a szülő generációjának is, tanároknak is, tehát azoknak a magyar tanároknak, akikből azért van jó pár, akik azt gondolják, hogy hozzátartozik az irodalom oktatásához, a kortárs magyar irodalomban való jártasság is, vagy azoknak a szövegeknek az értelmezése, azoknak is az egy jó alkalom arra, hogy ott van a kezükben egy könyv, amiről tudnak beszélgetni, és hát a Térei recepció azért már van annyira óriási, hogy ha egy tanár, aki most azt gondolja, hogy elkezd ezzel foglalkozni, hiszen ott van a kezükben a könyv, akkor tud fordulni most már nagyon komoly munkákhoz is, amelyek segítik az értelmezést, de reményeim szerint ezek olyan szövegek, amik nagyon meg tudják ragadni az olvasókat bármilyen korosztályban.
Mi a címe a kötetnek?
Árnyékunk útra vált. Hát van az egyik csodálatos vers a sok közül, a Nagy Pénteki Beszéd című, és annak az egyik részlete ez a kifejezés, és hát próbáltuk metaforikusan ezt a helyzetet tulajdonképpen megidézni, hogy van köztünk egy költői életmű, a költő már nincs köztünk, de az életmű itt van, és meglepően sokan olvassák is egyébként, tehát ez egy nagyon, nagyon különleges életmű Téreié. öt éve már, hogy nincs köztünk, de azt látjuk, hogy a könyveit folyamatosan keresik, folyamatosan olvassák, és újraolvassák, mind a szakma, mint pedig az olvasók.
Nagyon klassz akció, és akkor érdemes keresni, tehát az ünnepi könyv héten is, és ugye a Vörösmarty téren, ugye a Libri...
A Libri standjánál, illetve... A boltok, könyvesboltokban, a Libri könyvesboltokban.
Nagyon szépen köszönjük az információkat. További jó munkát, szép napot kívánunk.
Köszönöm, viszont hallásra.
Nagy Boglárkával beszélgettünk, a Jelenkor kiadó vezetőjével, aki ezt a kötetet össze is állította, tehát a Térei János Árnyékunk útra vált kötetét lehet átvenni mindazok számára, akik diákigazolvánnyal rendelkeznek, középiskolai vagy felső tagozatos vagy felső oktatásban résztvevő hallgatók.
A Millás reggeli műfajokon és zsánereken átívelő kulturális hozamgeneráló rovat hangzott el. Fektesd be magadba, kulturálódj!
Itt van, megjött Nagy Marian, össze-vissza beszélek. Nagy lelkesedéssel
pont jókor. És néz ránk, amikor a nagy lelkesedéssel beharangozzuk.
Semmi. Nem tudod a nevemet.
De tudom. Én tudom a te nevedet, csak már elmúlt 3,5 óra a reggelből. És
nincs oxigén, az a baj,
oxigén,
hogy elhalt az agyatok, igen,
van.
Hogy bejöttem, és ezt...
Na majd meglátjuk, hogy te hogy teljesítesz a te rendelkezésre álló időben, gondolom vidáman, frivolan kezdesz, aztán majd szépen leharcolod magad.
Nem tudok vidáman kezdeni, hiszen már nincs oxigén, én úgy jöttem
be. Értem, te már így jöttél be.
Tehát én már így jöttem be, egy másodpercet elhalt minden agysejtet.
Akkor valami vidám témával kezdesz.
Igen. Napembere, Dobai Attila színész, 14 éves korában érkezett Budapestre Erdőfüléből, egy kevesebb, mint 1000 fős erdélyi zsákfaluból.
Erdőfüle?
Igen.
Ez a neve, de szép!
Annyira aranyos.
De szép!
Erdőfüle, igen.
Nem hallottam még róla, nagyon szép.
Igen. Na, hát és akkor aztán itt tanult színészetet, énekel, fotózik, fest, napjaink egyik felkapott TikTok sztárja, úgyhogy lesz vele miről beszélgetni.
Na majd ő hozza a frissességet,
igen,
szóval
én is
fel fog téged éleszteni egy picit.
Én ebben bízom. Én inkább is. Abban bízom, hogy felteszek egy kérdést, és majd ő akkor beszél.
Kérjük a színművész úr, hogy kávét is hozzon Mariannak.
Igen, és akkor én nekem itt elhalhat az agyam utána. Aztán a második órában pedig Antal Károly, a Múzeum Antikvárium társtulajdonosa, mert hogy most június 6-án lesz egy árverés, amelyben eddig még soha sehol nem publikált versek, elbeszélések és levelek is kalapács alá kerülnek, és ez engem nagyon érdekelt, mit tudom én, deák levelei a két lányának, akkor van benne Csinszka fotó, de van benne Babics Mihálytól, Karinti Frigyestől írás, vers, levél, elbeszélés, és erre vagyok kíváncsi, hogy ez a világ milyen, ahol ezt
leveleket
gyűjtik. Igen. Meg miért, meg hogy, meg mitől ekkor az értéke, mit tudunk ezekről az emberekről, szóval a sztorit szeretnék.
Erre teszem, hogy még egy eregőzítást még közölnünk kell, ugye a Balasi nem 400.
Ja.
Azt jól mondta, először mondta jól
Szegény
Csaba, hogy
Csaba a
halálának az évfordulója volt, azt csinálta a május 30, de az nem 400, hanem 430. Egyébként pedig a születése is 400. 70, mert összem 40 évet élt, de az nem stimmel a március, tehát a május 30, a hónap, tehát
egy
igazából
jó.
A halálának a 400...
Követhetetlen. Ez amit, amikor elmagyarázza, hogy kell átszállni az egyik buszról a másikra, hogy elérd a hajót, tehát így ott kell lenni, hogy megérts.
430. évfordulója. Na, ennyit Balasiról. Na, nem stimmeltek a számok, igen.
Köszönjük a figyelmet, jön utánunk Fejér Marian, Maja pont jókor az említett témákkal, mi pedig természetesen holnap 6:30-kor élőben jövünk vissza. Itt lesz a stúdióban Gede és Mihálovics úr, őket váltjuk majd mi vetésforgóban csütörtökön, úgyhogy ez egy ilyen hét. Hát akkor reméljük, hogy nem fog esni az eső, meg nem lesz ennél rosszabb idő, és szépen jön a napsütés. Ezen dolgoztunk egész reggel. Sziasztok!
Sziasztok.
Mára véget ért ugyan a műszak, az ügyelet azonban mindig tart. A sürgősségi és félig zárt osztályon holnap reggel újra megtöltjük a kávésbögréket, és felvesszük a piaci sztetoszkópot. Addig is keressetek minket közösségi rendelünkben a Facebookon, a mai adás podcastjét pedig a radiokafé98.hu és millásreggeli.hu oldalakon, a Spotify-on és a Google Podcast-en.
Millás reggeli.
A Rádiókafé gazdasági Muppet Show-ja. Két dologban bízhatsz. Az egyik mi vagyunk.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.